Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az életre növelőt hallják. Állandó beszélgető partnerem dr. Pécsi Rita, az Apor Vilmos Főiskola tanára. Mai témánkkal ráirányítjuk a figyelmet a teremtésvédelemre, hiszen itt a tavasz, rácsodálkozunk a gyönyörűen virágzó fákra, a természet megújul, és magunk is kívánkozunk ki a természetbe. Egy természetes igényünk, hogy természet közelben legyünk. Ma nagyon hangos sajnos a fősodratú média a természetvédelemmel, a zöldek megfúrnak minden olyan projektet, aminek egyébként nagyon fontos létjogosultsága lenne a gazdaságban. Szeretném az első kérdésként körbejárnád azt, hogy mi az alapvető különbség a zöld, az erőszakos zöld program, a természetvédelem és a teremtésvédelem, amivel mi katolikusok, maga a pápa is egyre komolyabb odafigyelést, gondot fordítunk.
Nagyon nagy különbség van a kettő között, és nagyon elsikkad ez a különbség, mert nagyon szép a szó, hogy a természetvédelme. Csak az a baj, hogy az indítatása gyakran, és ezt nem mondanám, hogy mindig, de tényleg vannak tiszteletre méltó jó kezdeményezések is, de nagyon gyakran átcsúszik úgy észrevétlenül, tulajdonképpen a fogyasztás generált a természetvédelembe, hogy elkezdünk attól kicsit félni, hogy jaj, mert akkor majd nem használhatjuk a természetet ennyire a saját igényünk szerint, ennyire a saját kényelmünk szerint, az, hogy legyen minél több, minél jobb, de csak nekünk legalábbis, vagy nekünk biztos, hogy legyen. Éppen ma hallottam reggel egyik ilyen hírben, hogy naponta több ezer gyerek hal szomjan egy földrészen. Tehát azért azt lehet látni, hogy amitől itt mi félünk, az már máshol tényleg nagyon, nagyon nagy veszély és realitás. De ezt a bizonyos védelmet nagyon sokszor egyáltalán nem az generálja, hogy valóban tényleg féltjük azt a kincset, hanem inkább csak a mi szabadságunkat féltjük, hogy majd korlátozva leszünk, és jaj, de rossz lesz akkor, hogyha nem jut, nem tudom én, minden újunkra, minden, amit szeretnénk tényleg fogyasztani. A teremtésvédelem egy egészen más perspektívába ágyazza ezt az egész kérdést, szép a szó is. A teremtés, ha védjük, kapcsolatba fogunk kerülni a teremtővel. És az egész teremtést, és itt most már nem csak a természetről, a fákról, a növényekről, a vízről és a földről van szó, hanem az egész teremtésről, tehát ahogy Ferenc pápa ezt így mondja, a szegényekről, a nyomorultakról, az emberről, a kiszolgáltatottakról, és ugyanígy az élővilágról is szó van, tehát ezt ajándékként éljük meg, ajándékként, és még egy plusz, hogy amiben az ajándékban találkozhatunk az ajándékozóval, tehát, hogy oda vezet minket, hogy keressük ezt a találkozást, és igazából a találkozást keressük, és nem azt, hogy minél többet teremjen egy fa, vagy hogy minél több hozama legyen egy szántóföldnek például, hanem az ajándékozóval tudjunk tényleg olyan szövetségre lépni, ahol mi munkatársaivá válhatunk. Henri Boulard nagyon, nagyon szépen és nagyon-nagyon sokszor fejti ki ezt a gondolatot, hogy nincs kész a teremtés, és hogy ez folyamatosan fejlődik, és folyamatosan növekedik, és hogy az embernek az a kitüntetett feladata, hogy munkatársként beleálljon hogy ő gazdája legyen ennek a teremtésnek, és tovább értse meg, tehát először is értse meg, hogy mi hogy működik, és a teremtés mit üzen, és álljon bele abba a felelősségteljes, és együttműködő, és boldog együttműködésbe, és munkába is, ez azért erőfeszítés, adott esetben áldozathozatallal jár, lemondással is jár, de örömmel is jár. Tehát, hogy innen tekintjük a teremtés védelmet, és azt hiszem, hogyha ebbe a megajándékozottság szerepébe, vagy ebbe a találkozás szerepébe, önmagunkkal való találkozásba, és egymással való találkozásba, az ajándékokkal való találkozásba, hogyha belemerülünk, akkor annak természetes következménye, hogy nem tapossuk el, nem zsákmányoljuk ki, hogy vigyázunk rá, hogy odafigyelünk, hogy nem, tehát minden más, de azt hiszem, hogy nagyon fontos arra ránéznünk, hogy mindig, hogy mi a cél? Tehát mi a cél? És hogy nincsenek-e olyan rejtett, akár politikai, akár gazdasági, akár fogyasztási célok ezek mögött az eléggé szépen hangzó és hangzatos...
Ámbátor eléggé erőszakos.
Igen, jelszavak mögött. Tehát azt hiszem, hogy a teremtésvédelem egy nagyon szelíd, de egy nagyon határozott és egy nagyon elkötelezett és tudatos együttműködés az ajándékozóval, a teremtővel. És azt hiszem, hogy erre érdemes a figyelmünket irányítani.
Ez egy teljesen más megközelítés keresztényként. Nagyon gyakran ránk sütik, hogy ezzel a problémával mi nem foglalkozunk, és nem viseljük gazdaként, pedig hát úgy gondolom, hogy a keresztény gondolkodás konzervativizmusa mögött ott van, hogy a szervesbe kapaszkodjunk, ami megvan, abból épüljünk tovább, és azt fejlesszük tovább. Nagyon fontos kérdés ez abból a szempontból, hogy az oktatásban hogy tudjuk ezt használni, hiszen azok a kifejezések, amivel általában a teremtésvédelmet illetik, vagy a természetvédelmet, globalizáció, fogyasztás, fejlesztés, ökológiai gondolkodás, fenntarthatóság, újrahasznosítás, érti ezt egyáltalán egy gyerek?
Nem, és ez az egyik legnagyobb problémánk tulajdonképpen ebben, hogy nem a természetes együttlét és együttlélegzés, hanem lett ebből is egy ilyen elmélet. És ebből az elméletből néha csinálunk egy-egy projektet, vagy egy valamit, amibe beleállítjuk azt, hogy hát egy kicsit foglalkozunk a természettel is, meg nem tudom én, az újrahasznosítással, és akkor csinálunk meg a kiállítást, meg nem tudom én. Hát ez nem oda vezet. Egyrészt nem innen indulunk ki. Tehát azt már nagyon, nagyon, nagyon súlyos problémának látjuk, hogy a gyerekek nincsenek kapcsolatban az élettel.
És a természettel. És a természettel. Nagyon elszakadtak tőle. Tehát különösen semmitet. Egy városi gyerek, igen. Még egy vidéki valamelyes,
hát,
de
tudom.
Ő sem. Mert ő sem. Az aszfaltozott úton jár, a kikövezett járdán jár.
Buszra ül, bejár a városba. Nincs már helybe. Hát az, hogy zöldséges boltot kell nyitni egy faluban, ez nagyon sokat elmond. Tehát, hogy benézünk a kertekbe, és tényleg ezzel én nem elítélem a falusi lakosságot, mert én sokszor belegondoltam, hogy mit csinálnék, ha én egy ilyen környezetben laknék, ahol nincs rendes bolt, posta, nem tudom én, ez meg az, be kell járni a városban mindenkinek, és nyilvánvaló nem vagyunk otthon. Tehát a kert sem az lesz, ami. Az utca sem az lesz, ami, mert ott akkora forgalom van, hogy kamionok haladnak át, tehát még csak azt se tudjuk mondani, hogy kiengedjük a gyerekeket az utcára játszani. Jó, de mi lett ebből, hogy tulajdonképpen most nagyon kisarkítva a helyzetet, bent játszanak, bent csetelnek, Minecraftoznak, akármit csinálnak, tehát a géphez, tehát egy gépi minőséghez kötődve, vagy műanyagokkal, műítelekkel, műkapcsolatokkal körülvéve, és gyakorlatilag alig-alig van bármilyen kapcsolódásuk a valóságos élettel, mert itt például a kapcsolati lét is az élet, és éppen emiatt egyszerűen a gondolkodás, és ez egy nagyon-nagyon alapvető pedagógiai problémává is vált, meg nevelési problémává nyilván, hogy a gondolkodásmód nem az életből indul ki. Tehát nem tanulja meg azt, hogy nincs ripsz-ropsz, nem a pénztől függ az, hogy nem tudom én, te egy zacskó valami, vagy két zacskó valami, vagy a tyúk az, hogy nő föl, vagy a tojás az, hogy e minden napra csak egy van, tehát még a mondóka is idegen számára. És nem fog tudni gondolkozni például a kapcsolatoknak a lassú épülésében. Például arra, hogy mindannyian sérülékenyek vagyunk. Arra, hogy nem minden növény egyforma. Hogy nem minden alma egyforma. És attól, hogy van neki valami kis sérülése a szélén, attól még lehet, hogy nagyon-nagyon jó ízű. De rögtön félrelökjük azt, hogy fú, hát ez hibás. Tehát bemegyünk egy boltba. Hát ott minden alma, hogy úgy mondjam, egyforma, egyforma színű, egyforma fényű, egyforma. Hát ilyen nincs a világon. És ugyanez ez az igény, ez áttevődik mindenre. Tehát egy ilyen egyrészt maximalista, egyrészt másrészt egy másik, egy művilág irányti kapcsolódás és igény alakul ki. Na most ezt nem lehet annyival elintézni, hogy a természetvédelem, így írja egyik kutató, hogy az valami, ami kint van, és meg kell védeni. Tehát ez annyira kevés, ez egy nulla szál, mert akkor befizetek valami természetvédő valahová, és akkor le van a gond, mert én védtem a természetet. Vagy szelektíve gyűjtöm a szemetet itt bent, miközben visszaülök, és nem tudom, szóval ezek nagyon szélsőségesen is meg lehetne magyarázni, de nézzünk be egy család életébe, hogy hol van ott igazi kapcsolódás az élettel, a természettel. Na most ennek a kiegyensúlyozására semmi más lehetőségünk nincs, mint hogy valóban megkeressük az életvitelünkben és az iskolai életvitelben, vagy a családi életvitelben, vagy is, azokat a természetes lehetőségeket, amikor kapcsolódhatunk, és itt legelsősorban az élővilághoz való kapcsolódás lenne, adná magát, illetve az a szabad felfedező, élvezetet nyújtó barangolás, építkezés, csinálás, kíváncsiság,
rácsodálkozás.
Játszás. Igen.
Hogy micsoda gyönyörűség.
Akár művelése, hogyha van egy pici kis valami, hogy ott egy kicsit valamit elültetni, és azt kivárni, azt öntözni, annak a kudarcát átélni, hogy nem kelt ki mindegyik, nem jól öntöztem, túl öntöztem, nem tudtam, nem értettem meg, hogy mi az igénye, azt gondoltam, hogy ez sokkal gyorsabban, másképp, stb. Tehát ezeket a tapasztalatokat összegyűjteni, vagy gyűjtögetni, valóban ebben a viszonylag szabad tevékenységben azt látjuk, hogy hihetetlen, nagyon-nagyon fejlesztő, tehát ma már azért a neurobiológia nagyon, nagyon gyakran ír arról, hogy mennyi minden idegrendszeri problémát megelőzhetnénk, gyógyíthatnánk, erősíthetnénk ezzel a nagyon egyszerű helyzettel, hogy több ilyen lehetőségünk legyen. Na most egy kis zárójelet tennék, már réges-rég megszűnt például az iskolákban, csak a technika óra is, amikor egy fát a kezébe vett, vagy nem tudom, főztek valami alapanyagból egy bármit, vagy nem tudom.
Vagy hímeztek, vartak,
semmit,
találkozott a
kéz valamivel, vagy a természetes anyagokkal, vagy annak a kialakulásával, tehát, hogy ennek a fejlődésnek, az alakításnak, az alkotásnak, az anyagok természetével való együttműködése, tehát ez egy akkora tanulság, hogy nem adja meg magát, tehát hogy letörik, hogyha túl erőszakosan ülsz rá, vagy vágsz rá, vagy adott esetben megszúr, vagy együtt kell működni annak az anyagnak a hajlékonyságával, vagy a sprőtségével, vagy az időjárással. Hát ott van az időjárás, hát az időjárás legfeljebb is ott szokták ugye bekapcsolni, hogy akkor most megfigyeljük, és akkor kiteszünk egy, nem tudom én, egy esőmérőt, egy valamit, és akkor leolvassuk, hogy hány milli esett. De az, hogy minden időjárási viszontagságtól megóvjuk a gyerekeinket, tehát véletlenül se, de egy sárba, egy tócsába bele ne lépjen. Jaj, mert meg ne ázzon. Jaj, mert hogy jaj, most szél van, akkor ne menjen ki, mert riasztás van. Tehát üljön be a mélygarázsba, a nem tudom. Tehát egyszerűen nem is találkozik azzal, hogy tulajdonképpen az időjárás, és ennek megvan a maga funkciója, hogy annak lehet örülni, hogy esik az eső például, vagy védeni kell az erős napsugárzástól, nem tudom én, egy növényt, vagy a füvet, vagy nem tudom. Szóval nagyon sokféle apró formája lenne, de nem találkoznak időjárási viszonyokkal. És most éppen Pécsett indult egy ilyen kezdeményezés, bicibusznak hívják, hogy a város környéki, vagy a város széli, vagy akár csak, szóval hát a környező településekről is, akár de nem túl messziről, felnőtt, gyakorlott felnőtt és felelősségteljes felnőttek vezetésével van egy útvonal, ahova be lehet csatlakozni, hogy biciklivel érjenek el az iskolába. És éppen a szervezővel beszélgettem a minap, és azt mondja, hogy persze elvileg mindenki nagyon egyetért, és akkor amint beborul az ég, jaj, hát nem kér, jaj, mert lehet, hogy akkor fog esni, akkor ma nem megyünk, akkor nem. Tehát egyszerűen elképzelhetetlennek tartja már azt, hogy esőköppen, csizma, esőnadrág, nem tudom, és egy kicsit esik az eső, nem egy probléma. De ezen nagyon sokat tanulhatnának a gyerekek, nagyon sokat tanulhatnánk mi felnőttek is, ezzel a kapcsolódással. Tehát ezzel a, tehát azt mondja Albert Schweitzer, hogy megszületne az élet iránti áhíta, teremtésvédelem. Az élet iránti áhítat, hogy nem, tehát kínálja magát, biztonságot nyújt, mert aki megismeri, annak nagyon sokat jelent majd, különösen egy ilyen nagyon gyorsan változó világban, hogy van, ami mindig ugyanolyan, és ez vissza fog térni, és legközelebb is, és megint ugyanúgy működik, és megint ugyanazok, hát hogy megcsodálni egy fának azt a lassú építkezését, hogy ez itt áll pár száz éve. És ez a pár száz év alatt nyújtózkodik odaföl, és ott abban benne van minden, de hogy ez mennyi táplálékot nyújt, hogy a föld alatt például a fák beszélgetnek. Hogy erre így rájöjjünk, és akkor ez hogyan van? És hogy tudnak üzenni egymásnak, hogy most itt egy, mit tudom én, egy kórokozó, vagy egy rovar telepedett meg, hát de ez nem úgy van ám, hogy azonnal akkor, mint egy SMS-be, hogy rögtön olvassuk is, hanem idő telik el, és mégiscsak van kapcsolódás, tehát nagyon-nagyon szép dolgokra lehetne rácsodálkozni, de csak akkor, ha ott vagyunk. Tehát ezt a legszebb természetfilm sem adja azt a kapcsolatot. Mert szép lehet a természetfilmbe, de ha sok ilyet nézünk meg, azért akkor kimegyünk egy erdőbe, akkor az egy kicsit silány lesz, hogyha nem jön ott rögtön egy oroszlán, vagy nem találom magam szembe azonnal egy tigrisnek a kék villogó szemével, mert ugye ezt szoktuk meg, hogy az oda jön közel, és 2 centire van tőled. És akkor olyan furcsa lesz erre visszaállni ennek a lassú tempójára, ennek pedig kínálkozik egy gazdagsága.
No, mi mindent tanulhat a gyerek a természetből, hogyha a szülőknek van szemük, fülük, érzékenységük a teremtésvédelemre, komolyan gondolják azt, hogy végén nem csak otthon kütyűzni lehet, hanem ki lehet menni a természetbe is. Hogy lehet a gyereket beavatni ennek az Albert Schweitzeri érdeklődésnek, annak a miért, és Albert Schweitzert olvasni kellene mindenkinek, tanítani kellene azt a csodát, aki ő volt, és azt a mérhetetlen gazdag, amit ő példaként állít minden generáció elé, és alig halljuk a hangját. Hogy egy ilyen, ezt a szemei 90 évesen is olyan érdeklődő, de kamasz szemek voltak, gyerek szemek, hihetetlen gazdag kamaszkorom nagy-nagy élménye, hogy Albert Schweitzert olvashattam.
Hát pont ez a kíváncsiság. Pont éppen ez a kíváncsiság és nyitottság a világra minden pillanatban, ezt ismerjük, egyébként ez egy nagyon erős, azt ilyen egyszerűen fogalmazva, agyfejlesztő jelenléte az embernek. Nagyon erősen látjuk csecsemőknél például, ezzel születünk, ezt így szoktuk hívni, hogy tudatos figyelem, de ez a tudatos figyelem, ez egy nagyon különleges dolog, és ezt tényleg azt lehet mondani, hogy Na, mindjárt mutatom, hogy mi. A tudatos figyelem az, amikor valahol jelen vagyok, és úgy mindenre egy kicsit úgy érzékelek. Tehát, hogy mi van ott a szoba sarkában, milyen zajok jöttek be, milyen, hogy mozdult meg ez itt, meg amúgy. Tehát, hogy úgy mindenre. Tehát nem azonos azzal a koncentrációval, amit majd később elvárunk az iskolába, és amit olyan nagyra tartunk. A tudatos figyelem sokkal több ennél, tehát ez a pásztázása, egy van, amiben jelen vagyok, de figyelem az egész környezetét, az egész hatásrendszert, ami ott benne van. Na most, és arra igyekszem reagálni. Tehát ha kell, reagálok, ha nem, akkor csak együttműködök vele. Most ez a tudatos figyelem azért olyan nagyon fontos, mert nyitva tartja a kíváncsiságot, és azokat a bizonyos ilyen neurotranszmittereknek hívják ezeket az anyagokat, azokat aktiválja, ezektől tanulunk gyorsan. Tehát a tanulási képességet rendkívül élesíti, felgyorsítja, mert a tanulás ebben az érdeklődésben, ebben a nyitott kíváncsiságban hatékony csak. Tehát abban a koncentrált figyelemben, amit az iskolában megkínálunk, hogy most erre figyelj, hát ott ugye a kíváncsiság meg az érdeklődés annyira nem játszik szerepet a legtöbbször. És tulajdonképpen csak ez az erős élménnyel kísért anyag, vagy tananyag, vagy most bárminek ismeret, mondjuk, az hagy valós nyomot az agyban. Tehát azt tudjuk előszedni. Na most a tudatos figyelemre a természetben lehet a legjobban megtanítani a gyerekeket, amikor csak úgy sétálunk, vagy csak úgy ott van, hogy ugye, ja, figyelj egy madár, nézz oda, itt a levél alatt volt egy kukac, na és milyen ott egy szarvasbogár, na hát ez mit csinál, hogyan, stb. Nem tudom én. És akkor érzi egyszer egy szellőnek a mozgását, az megmozgatta a nem tudom micsodát. Akkor vagy érez egy erősebb légmozgást, vagy itt nagyon süt a nap, vagy milyen érdekes, hogy ide bementünk, és hány, mennyivel hidegebb van, mennyivel hűvösebb van, milyen kellemes itt a dolog. Akkor hallok egy tarkálykopácsolást, akkor hallok egy zizzenést, akkor egy, nem tudom én, hogyha este van, akkor hú, ez egy kicsit félelmetesebb, most itt nem tudom, ezerféle. Tehát egyszerűen mindig nyitva vagyok a következőre, de ott vagyok benne egy valamilyen folyamatban. És azt mondják a kutatók, hogy ez a fajta tényleg tudatos figyelem, ahol van meglepetés, de van állandóság, van kapcsolat, és van ez a nyitottság, hogy akármi is lehet, de azt én lehet, hogy kicsit befolyásolhatom, de lehet, hogy egyáltalán nem. Ez hihetetlen erős hatással van, tehát ezt alig tudjuk más helyzetben
rekonstruálni. Igen.
Viszont nagyon sok előnye van, mert aki például egy kapcsolatban, egy emberre való figyelmében, vagy egy családban, ezzel a tudatos figyelemmel van jelen, na az azt lehet mondani, hogy az ott alakítólag fog hatni, és rengeteg sok mindennel együtt tud működni, észreveszi azokat a kis testbeszédjeleket, észreveszi a hangsúlyokat, a hangszíneket, tehát ezeket a történéseket, amiket majd később a kapcsolatban, vagy akár a tanulásban hasznosítani fog. Tehát azt mondjuk először is, hogy például ez a tudatosság nagyon sokat jelent, tehát nagyon nagy tréningje van egy ilyen tudatos figyelemnek a természetben. Aztán van például a felfedezésnek az a szabadsága. Most ez azt jelenti, ez egy ilyen énhatékonyságot így szoktunk fogalmazni, ami egy alapszükséglet, tehát hogy én hatékony vagyok, hogy én elé tudok menni, tehát fel tudok, de valamit keresni tudok, valamilyen összefüggéseket föl tudok fedezni, és erre rá tudok csodálkozni, és ezzel legközelebb már együtt tudok működni. Ez is egy nagyon nagy, az az önbizalomnak, az önbecslésnek, az önértékelésnek egy nagyon szép alapja. Ezek nagyon rejtett tartalékok tulajdonképpen a természetben, de ugye tulajdonképpen ezeket leszedtük a gyerekekről, és utána járatjuk őket ilyen mindenféle fejlesztőre. Például önbizalomfejlesztőre, például tudatos figyelemfejlesztőre, az a bizonyos mindfulness, ugye, ami most elég divatos, a jelenlét, a pillanatba való, ez ugyanez. És ezt nem egy tantermi, vagy egy termi, vagy egy bármilyen művi környezetben tudjuk a legjobban gyakorolni, hanem ott lett volna a lehetősége, hogy bóklászunk a természetben. Nagyon sokszor Gyarmati Éva kolléganőm nagyon sokszor említi, hogy kivesszük a gyerekeket a természetes közegükből, mert ugye az ember természeti lény, és ez egy nagyon, nagyon mélyen sérült helyzet, mert valóban
most már nagyon, hát az ipari forradalom, városiasodás óta.
Tehát kivettük magunkat is, és őket is ebből, ahogy így a beszélgetésünk elején erre szót is kerítettünk, és utána érzleljük annak a hiányát, és ilyen műkoszt telepítünk be az életükbe. Hát a mászófal. Hát én még ilyet nem... Most ne arra mondjanak, akik kitalálták és mások palasztatják. Gyerekeiket biztos nagyon hasznos, na de a természetben fölmászni, lemászni egy sziklára, egy fára, egy nem tudom én, egy domboldalra, egy csúszós domboldalra, egy kövesre, egy sziklásra, egy nem tudom, jaj, megszúrt, jaj, oda kell lépni, jaj, letört, jaj, felhorzsoltam, tehát ezt mind meg kéne tapasztalni. Tehát ezeket a az én hatékonyság területeit. Aztán még nagyon-nagyon ez a bizonyos kaland, ami a természetben vár, amit nem tudunk kiszámítani, és tényleg nem lehet kiszámítani mindenféle kis részletét, ez úgy mondta, ezeket a bizonyos végrehajtó funkciókat nagyon edzi. Ez egy nagyon fontos funkció, ebbe benne van az önirányítás, az önkontroll, az indulatkontroll például, de a tervezés, a szervezés, az előrelátás, a stratégiaalkotás, ugye? Ez egy legkisebb kis helyzetben, egy egyszerű, vagy egy iskola kertben például, hogyha ezzel foglalkozunk. Meg kell tervezni, mit fogunk csinálni, az oda hogy megy, melyik növényeket tudjuk egymás mellé, mikor, mit kell csinálni, nem lehet mindig mindent. Nem az órarendtől függ, hogy most mikor, tényleg, amikor erre szükség van, csinálni kell. És egy csomó ilyen dolgot, ez a végrehajtó funkció, ez annyira értékes valami, amit utána minden élethelyzetben fogunk használni. De ezt ilyen kicsibe kell, és ilyen, hogy úgy mondjam, észrevétlenül, örömteli tevékenységben, visszatérő tevékenységben, állandó érintkezésben tanuljuk meg. Tehát, de a kapcsolódás például, hogy tudunk egy fához kapcsolódni, hogy tudunk az időjáráshoz kapcsolódni, hogy tudunk a virágzáshoz, a növényhöz, a gyümölcshöz. Tehát hogy tudunk például azzal együttműködni, hogy barackot barackérés idején eszünk, és akkor örülünk neki, és hogy megízlelni azt, hogy nem ugyanaz, tehát nem ugyanaz, ami télen, decemberben megpróbálsz, mert nem lesz neki az az amata. Szóval sok mindennel, tehát ez a kapcsolatépítés is ide tartozik. És azt mondom, hogy nagyon, nagyon színes ez a természetesen a szemlélődést, a természet fölöttivel való kapcsolódást, a türelmet, az ellenálló képességet, az állhatatosságot, ami nem ugyanaz azzal, hogy most kibírom, hanem hogy újra és újra visszatérek, újra és újra alkalmazkodom, alakítom, stb. A gondoskodást, a gondozást, a gondviselést, a felelősségteljes, nem tudom, felhasználást, vagy akár csak a gondozást. Tehát nem is lehet befejezni azt a sort, amit nem tudunk a tanteremben, nem tudunk otthon, nem tudunk virtuálisan tehát megtenni a gyerekeknek, nem tudjuk ezeket a körülményeket valóban a legjobb művi környezettel sem köré tenni, viszont annyira kínálja magát. Tehát azért nem olyan lehetetlen még elérni ezeket a helyzeteket. Például azt mondja egy kutató, hogy a kert a legteljesebb életmetafora. Azt mondja, az életet tanulni azt a kertbe lehet. Van ültetés, van a magnak az elhalása, van a csírázás, van a növekedés, van a gyümölcsözés, és van a száradás, az elsorvadás, az elhalás, az új életre teremtés, a veszteségek, az új remények, tehát mindennek ott van a lehetősége, és Kentelik atya nagyon, nagyon nagy figyelmeztetést mond ki, amikor azt mondja, hogy tulajdonképpen, hogyha a gyerekek ilyen mértékben a művi környezetben nőnek fel, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy majd nem tudnak a kapcsolataikról, az Isten kapcsolatról, a házasságról, a családról, az életről, valóban az élet felől közelíteni. Hogy nagyon műszagú lesz az az élet, és nagyon mechanikus, és szerződésekbe, és jogokba, meg fogyasztásba ágyazott valami, nagyon önző szempontokat fog beépíteni, mert nem tanulta meg azt, hogy egy élő valósággal hogyan működök együtt, és hogy azt hogyan fejlesztem, hogyan gondozom, hogyan gazdagítom.
Hát akkor ezek szerint legyünk minél többet a természetben, a valós természetben, vigyük a gyerekeinket, ne csak adhok, és ne csak nagyon tervezetten, és igen, nagyon ritkán, hanem minél gyakrabban csodálkozunk rá a természet szépségeire, és akkor valóban megtapasztalhatjuk a teremtésvédelem és a természetvédelem közötti óriási különbséget. Mások lesznek az emberi kapcsolataink, mások lesznek a családi kapcsolataink. Önök az Életre Növelő műsorát hallották. Dr. Pécsi Rita volt a vendégem. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké!
Életre növelő. Pécsi Rita pedagógiai sorozata.